legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Krisz Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót szerdán a kormány lezárta, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor azt mondta, mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe. És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is, fogalmazott. Kiemelte, hogy a petíció eredményeit most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokádra és a háború finanszírozására. Úgy folytatta, a munka felét elvégezték, de el kell végezni a másik felét is. Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Az elmúlt héten mintegy 400 milliárd forint értékű beruházást adtak át, vagy kezdtek meg Magyarországon, közölte a kormányszóvivő Budapesten a Kormányinfón. Vitályos Eszter elmondta, új fémipari beruházás erősíti Jász-Nagykunszolnok vármegyét. A magyar hátterű ZRT 2,1 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást valósít meg Mezőtúri telephelyén a kormány 600 millió forintos támogatásával. A fejlesztés során nem csak a fémszerkezetek gyártásához szükséges épület és infrastruktúra jön létre, hanem 110 új munkahelyet is biztosítanak a vármegyében élők számára, közölte. A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is megvédje a magyar családokat attól a többletkiadástól, amelyet a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés megszüntetése okozna. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az Európai Bizottság a védett üzemanyagár eltörlésére, felszámolására szólította fel a magyar kormányt, amit elutasítottak, ahogyan a gáz- és villamosenergia árának piacosítására vonatkozó bizottsági követelést is. Hozzátette, a magyar családoknak az Európai Bizottság követelésének végrehajtása, a benzin és gázolaj védett árának megszüntetése a mai árszint mellett mintegy 48.600 forintos többletkiadást jelentene havonta. A villamosenergia árak piacosítása egy átlagfogyasztó család számára 16.000 forint többlettel járna, a kedvezményes gázár kivezetése pedig 31.000 forinttal növelné meg egy átlagos háztartás számláját. Magyarország megbízható és jó NATO szövetséges, és fontos, hogy annak a védelmi szövetségnek a tagja, amely az elérhető legnagyobb biztonságot képes garantálni a számára, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, Magyarország érdeke és büszke is lehet rá, hogy a világ legerősebb országával, annak kormányával szövetségesi és baráti kapcsolatban van. A két ország gazdasági együttműködése kibővült. Az elmúlt évben a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordot ért el, és már az idei esztendő első hónapjainak adataiból is látszik, hogy a tavalyi rekord is megdőlt, közölte. Magyarország az energiaellátás szempontjából számtalan kockázattal szembesül, de pillanatnyilag mind az ország gáz- és áramellátása, mind az üzemanyagellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, ez azoknak a jelentős tartalékoknak köszönhető, amelyeket stratégiai készletként az üzemanyagellátás területén felhalmoztak. Szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton lehet ismert az országgyűlési választás végeredménye, közölte a Nemzeti Választási Iroda a távirat irodával. Azt írták, vasárnap a legtöbb szavazókörben 19 óra után megkezdődik a szavazatok számlálása, így az előzetes eredmények publikálása várhatóan 20 óra körül indul el. A Nemzeti Választási Iroda vasárnap este 7 órakor kezdi meg a levélben érkezett szavazatok számlálását, és az eredményt is folyamatosan közzéteszi. Végül az időjárásról. A Dunától keletre lassanként szakadozik, csökken a felhőzet, de főként a középső harmadban maradhatnak felhősebb körzetek, és késő estig egy-egy helyen kialakulhat zápor, hózápor, hódarazápor. A Dunántúlon a derült időt követően hajnaltól nyugat felől összefüggő, magas szintű felhőzet vonul fel. Az északi-északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből, azonban élénk lökések főleg az éjszaka első felében még lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között valószínű, de a derült szélvédett fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 7 és 14 fok között alakul. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Feltámad Krisztus. Valóban feltámadt. Húsvét hajnalától 40 napon át így köszöntjük egymást. Ez a valóság hitünk szilárd alapja. Éltető erő életünk minden helyzetében. A műsorunkban elhangzó gondolatokkal ezt a meggyőződést szeretnénk erősíteni hallgatóinkban is. Fél óránkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. A tanúságtétel az evangelizáció legfontosabb és első lépése. Már 6. Pál pápa megfogalmazta, a mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is. Az élet tanúságára mindig szükség volt, de talán soha annyira, mint a posztmodern korban. Amikor az ember szkeptikussá válik az egyetlen igazsággal szemben, nem győzheti meg őt a szó, csak az élet. A keresztényekből és közösségeikből sugárzó hit és öröm. Műsorunk folytatásában ezt a gondolatot segít elmélyíteni Szabó Antal görögkatolikus áldozópap, a papnevelő intézet spirituálisa, lelki vezetője. A nagyszombati, alkonyati istentisztelettel egybekötött Nagy Szent Bazi liturgián mondott beszédéből idézünk.
A megkeresztelkedésnek egyik nagyon fontos eleme, feltétele a hit. Kiben és miben hiszek? Mit jelent számomra a hit? Ezekben a napokban ezekre a kérdésekre kapunk választ, és ezzel együtt meg is újíthatjuk a hitünket. Mit tett értünk Krisztus? Ezekben a szent napokban emlékezünk rá és ünnepeljük. Mi mit teszünk Krisztusért? Ezekben a napokban Istennek és magunknak erre a kérdésre kell választ adnunk. A cél az, hogy az ember egyre inkább fölemelkedjen lélekben, egyre közelebb kerüljön Istenhez, egyre inkább megszentelődjön, és szenté váljon, nem pusztán csak az, hogy ne vétkezzen. Ehhez az élő hitet kell visszaszereznünk, vagy fölfrissítenünk, mert hit nélkül senki sem lehet kedves az Isten előtt. A Krisztus követéshez kevés a pillanatnyi lelkesedés. Ha felszínes pusztán a hitünk, akkor nem fogunk tudni kitartani Krisztus mellett, és nem leszünk készek és képesek arra, pláne nem, amikor a megpróbáltatások és a nehézségek jelentkeznek az életünkben. Ha hűségesek akarunk lenni Krisztushoz, akkor hitünket el kell mélyíteni, és élővé kell tenni. Hitünknek hatása kell, hogy legyen az egész életünkre. Át kell, hogy járja. Át kell, hogy szője azt. Ha őszinte a hitünk, akkor Krisztus Urunk tanít meg bennünket arra, hogy igaz, erkölcsös, imádságos és jó tettekben gazdag életet éljünk. Ám hitünk őszinteségének a fokmérője az, ahogyan a hétköznapokban, a mindennapokban éljük az életünket. Az a nagy kérdés, hogy mi, akik keresztények vagyunk, hiszünk-e az Istenben? Már abban az értelemben, hogy hitünk eleven bizonyíték és tanúság tétele amellett, hogy az Istennel való élet szebb, jobb és boldogítóbb, mint a közömbös vagy Isten tagadó élet. Hitünk élővé tételének az első lépése az, hogy ne csak hagyománytiszteletből, vagy ne csak megszokásból, hanem meggyőződéssel legyünk hívők és vallásosak. Ahogyan Szent Pál apostol mondja, hiszek, mert meggyőződtem az igazságról. Vagyis nem pusztán azért vagyok vallásos, és azért vagyok hívő, mert vallásos családba születtem, vagy mert vallásos családban nőttem föl, hanem azért, mert meggyőződtem az igazságról. És hogyha a hit egyre elevenebb és egyre élőbb a mindennapjaimban, az életünkben, akkor az Isten egyre inkább betölt bennünket önmagával. Egyre inkább a mindenünk lesz. Az egyetlen dolog az életünkben, akiért érdemes élni, és akiért érdemes áldozatot hozni. Ne felejtsük, kedves testvérek, hogy a hit Isten ingyenes ajándéka, amit az Isten nem azért ad nekünk, hogy önző módon csak saját magunknak tartsuk és őrizzük meg, hanem kötelességünk, hogy ezt tovább tudjuk adni. Ahogyan Máté evangéliumában a hegyi beszéd elején mondja a mi Úrunk, úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván jó tetteiteket, dicsőítsék mennyei atyátokat. Mindannyiunknak súlyos kötelessége és súlyos feladata a hit átadása. Az Isten azért állít bennünket ebbe a világba, hogy kovász legyünk, hogy mint egy belülről szenteljük meg ezt a világot. Látjuk, hogy a körülöttünk lévő világban egyre inkább minden relatívvá válik. Kiváltképp azok a dolgok, amelyek számunkra fontosak, mint az Isten, a hit, a vallás, az imádság, az egyház, a szentírás. Feladatunk az, kedves testvérek, hogy ebben a világban és társadalmának minden rétegében és annak minden helyzetébe elvigyük az evangéliumot. Elé éljük az emberek elé Krisztus evangéliumát. Nincs kettős életünk, hogy van egy úgymond templomos, vallásos, hívő életem vallásos környezetben, és van egy pogány, durva, daróc a szürke hétköznapokban. Egy életünk van, amely ízig-vérig kereszténynek kell lennie. Másrészt pedig, ha képesek vagyunk fölismerni a hit lényegét, akkor tudunk róla tanúságot tenni arról, hogy az Istennel való élet minden nehézséggel együtt is szebb, jobb és boldogabb, mint az Isten tagadó élet. Csak akkor hihetjük, és csak akkor reménykedünk abban, hogy ez a fajta élet, amit így másokkal együtt, mások elé élünk, a körülöttünk lévő emberek megtapasztalják, fogékonyak lesznek a hitre és a vallásosságra. És ekkor mi magunk is Szent Pál apostollal valhatjuk együtt, tudom, kinek hittem.
Látva Krisztus föltámadása, az egyedül bűn nélküli Úr Jézus kiváltó, keresztel előtt leborulom Krisztus, hiszen föltámadásodat énekeljük és dicsőjük.
A feltámadt Krisztus húsvét reggelén megjelenik Mária Magdolnának, de ő azt hiszi, hogy a kertész áll mögötte. Vándorként csatlakozik az Emmausba tartó két tanítványhoz, megszólítja őket, kikérdezi a történtekről, magyarázza nekik az írásokat és prófétákat, aztán úgy tesz, mintha tovább akarna menni. S azok ketten még mindig nem vesznek észre semmit. Nem ismerik fel, mert más volt, nem az, akinek korábban ismerték. Ezt a feltámadottal való találkozás történetet húsvét harmadik napján olvassuk a Szent Liturgia evangéliumában. Gazdag tartalmáról Szabó Tamás, görögkatolikus áldozópap, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke elmélkedik.
Az emmauszi tanítványok történetének annyi gesztusa, annyi momentuma van, ahol az ember megáll és elgondolkozik, vagy éppen magára ismer, hogy érdemes sokszor szavanként végigmenni, és egy-egy szót megízlelve végiggondolni az életünket. Ketten úton voltak, és beszélgettek egymással, és ő, azaz Krisztus csatlakozott hozzájuk. Ez a világ legnagyobb csodája. Azóta is, mindig és mindenhol, ahol ketten vagy hárman az ő nevében, összejönnek, ő ott van velük. Milyen jó dolog az úton levésünknek ezt a momentumát is újra és újra tisztázni. Újra és újra tudatosítani, bárhova megyünk, bármerre tartunk, ha ketten vagy hárman az ő nevében, ő ott lesz velünk, és utitársunk lesz. És nem csak a közös út, a közös zarándoklat zajlik, hanem a gyógyulás is. Hiszen Krisztus megkérdezi tőlük, miről beszélgettetek itt az úton? Pedig ő tudta. Nagyon is tudta, hogy mi történt, mégis hagyta, hogy elmondják. Kibeszéljék magukból a tanítványok mindazt, ami őket bántotta, mindazt, amiért szomorúak voltak. Gyógyulás az, ha elmondhatom a bánatomat, gyógyító az, aki minőségi idővel tud megajándékozni másokat. Jó lenne megtanulni Jézustól ezt a türelmes hallgatást. Megtanulni Jézustól a türelmes meghallgatást. Bizony komoly kihívást és önfegyelem, de nélkülözhetetlen lenne a mai világban. Ez kellene, hogy jellemezzen engem. Ez kellene, hogy jellemezze a közösségemet. És az is érdekes, hogy ebben a történetben az Isten hallgat. De sokszor hallgat az Isten. Vagy úgy is mondhatnánk, de sokszor meghallgat az Isten. Valójában, amikor úgy tűnik, hogy válasz nélkül, felelet nélkül hallgat és meghallgat minket, meghív az elcsendesedés történetében úgy, ahogy ebben az evangéliumi szakaszban is. Hagyta, hogy kibeszéljék magukból az érzéseket, az emberi gondolatokat. Hagyja, hogy kibeszéljük magunkból az érzéseinket, az emberi gondolatainkat. Őszinte imádság ez, őszinte szavak, érzések, minden, ami fáj, minden, ami foglalkoztat, minden, ami bennem van. Milyen érdekes, hogy mi sokszor úgy gondoljuk, hogy talán bűn is ez, hogy az imádság közben elkalandoznak a gondolataink, és belekerülnek az imádságba a fájdalmaink, örömeink, terveink. Pedig csak milyen szép része, milyen emmauszi imádság ez, hogy a tanítványokkal együtt mi is kimondhatjuk mindazt, ami bennünk van, mindaz, amit gondolunk, mindaz, ami fáj. Hiszen ez a két tanítvány ki is mondja azt, pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. És már is eljutunk egy következő pontra, hogy ez a két tanítvány őszintén beszél arról, hogy csalódtak. Csalódtak az Istenben, csalódtak Krisztusi tanításban, csalódtak az apostolokban, csalódtak mindenben, mert az események nem úgy zajlottak, ahogy ők elképzelték. Hitünk része ez is. Csalódni fogunk, csalódnunk kell. Csalódnunk kell elsősorban az ember teremtette Isten képben. Azt, ahogy a mi gondolkozunk az Istenről. hiszen az emberi lélek hajlamos Istent teremteni, és ezt az Istent a saját képe, vágya, elképzelése, terve szerint megvalósítani. Ebben csalódnunk kell, mert ez nem a mi Istenünk, hanem a bennünk lévő Istenkép. Ezért van az, hogy Krisztus a tanítványokkal együtt minket is újra és újra meghív, hogy megmagyarázza mindezt, ami a Szentírásban van, az összefüggéseket, megmagyarázza mindazt, amire szükségünk van. Olyan szépen írja az evangélium, mindent megmagyarázott nekik. És az isteni megvilágítással, az isteni magyarázattal hirtelen minden értelmessé válik. Talán itt értjük meg Nietzsének azt a fantasztikus gondolatát, amikor azt mondja, ha az életünknek megvan a miértje, akkor majdnem minden hogyanját el tudjuk viselni. A tanítványok megértették a miértet, és képesek lettek az élet minden hogyanját elviselni. A hit értelmi tevékenység. Felfogni, belátni, magunkévá tenni. Végig az úton, ezekkel a tanítványokkal újra és újra feltenni a miérteket, hogy az Isten megválaszolja, és a hogyanok szépen összeállnak tőle. A beszélgetés után este felé maradj velünk, Uram, mert már alkonyodik, kérik a tanítványok, és Krisztus megtöri a kenyeret. És a tanítványok felismerik őt a kenyértörésben. Ez bizony a titkos vacsora, melynek titka azok előtt tárul fel, akik a szeretett tettekben megnyitják a szívüket. A titkos vacsora, a közösség Krisztus legnagyobb vágya. Küldetésének legfontosabb része, hogy mindazt, amit összetölt a bűn, az helyreállítsa. Isten is ember, és ember is ember között. Ezért hív meg minket a tanítványokkal együtt az utolsó vacsora közösségéhez, a Szent Háromságos közösség asztalához, a találkozás asztalához, az önmagunk megosztásának asztalához. Az zarándokok úgy gondolják, ők adnak szállást Krisztusnak, mikor azt mondják, hogy maradj velünk, mert esteledik. Pedig ők maguk érkeztek haza. És azóta, az utolsó vacsora óta tudjuk, amit az Emmauszi tanítványok történetébe újra láthatunk, hogy meg vagyunk hívva a Szent Háromságos asztalhoz. Az asztalhoz, ahol hárman ülnek. Három angyal alakjában megnyilatkozik, feltárulkozik az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. De van még egy hely az asztalnál. Ez a hely a tiéd. Téged vár ide az Isten. Téged, akit élettel ajándékozott meg az Atya. Téged, akit megváltott bűneidtől a Fiú. Téged, aki elvezet az igazságra a Szentlélek. Lépj be az ünnepbe, lépj be az egyetlen szeretet ünnepébe, és áttölel téged az Isten. Tanít minket Pavel Alekszandrovics Florenszki. Az emmauszi tanítványok útra keltek ketten, hogy megtapasztalják az élet és a lét teljességét. Velük együtt mi is útra kelünk újra és újra, hogy megtapasztaljuk az élet és a lét teljességét, a közösség ünnepét, a föltámadás teljességét. Menjünk együtt.
Húsvét utáni első vasárnapunk ezt a címet viseli. Tamás apostol érintésének emléknapja. Ezt az elnevezést a Szent Liturgián olvasott evangéliumi elbeszélésről kapta. Az evangéliumi híradás arról szól, hogy Jézus hogyan jelenik meg feltámadása után 8. napra tanítványai között, hogy eloszlassa Tamás apostol hitetlenkedését, kételyeit. A témáról dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópapot, morálteológust, egyetemi tanárt hallgatjuk.
Bármilyen nehéz is kimondani, van az apostolok között egy földhöz ragadt gondolkodású apostol, Tamás. Tamás azt mondja, addig nem hiszi el Jézus föltámadását, amíg a saját kezeivel nem tapogatja meg a sebeit, amíg a saját szemével nem látja a föltámadottat. Ugyanez a földhöz ragadtság ma is kísért. Kísért a földhöz ragadtság a hit területén. Ma is kijelentik ugyanis sokan, hogy csak azt hiszik el, amit látnak, amit megtapasztalnak. Az ilyeneknek szoktam mondani, a radioaktív sugárzás sem látja, mégis van, és nem egészséges benne élni. Persze ez legalább mérhető. Vannak azonban olyan dolgok, ami nem bizonyítható, nem mérhető. Senki sem tudja bebizonyítani, hogy szeretem a kislányom, hogy tisztelem a tanáraim, hogy van bennem szorongás a halál miatt. Pedig ezek is vannak, és nagyon is befolyásolják a mindennapi döntéseimet. Istennel is hasonló a helyzet. Nem közelíthetünk hozzá csak a biológiai szemünkkel, hogy csak azt fogadom el, amit látok, amit megfogok. Isten is van, és szeret minket, de ez tudományosan sohasem bebizonyítható. Az ember nem ragadhat le a földre, nem redukálhatja magát a biológia szemére. Nem tagadhatja le, hogy a lelkének is vannak szemei, amit a tudomány sohasem érhet utol. Kísért a földhöz ragadtság a gondolkodásunkban is. Tamásnak 10 apostol bizonygatta, hogy föltámadt Jézus. Ő mégis csak azt hajtogatta, csak az az igaz, aminek én utána jártam. Rendkívül nehéz az olyan emberekkel, akik a földhöz ragadnak gondolkodásukban, és nem hisznek senkinek, nem hallgatnak senkire. Egy problémás ember akkor menthetetlen, amikor nem hallgat senkire. Ami persze nem egy pillanat alatt alakul ki. Az ember léthez szükségszerűen hozzátartozik annak alázatos belátása, hogy csőlátásom van, hogy az igazságot csak részben látom, és rászorulok mások tudására, tapasztalatára, öregségében lecsapódott kristálytiszta bölcsességére. Kísért a földhöz ragadtság a politika területén. Nem számítanak az elvek. Nincs szava a püspöki karnak és a papnak. Csak adjon a mindenkori kormány. Adjon sokat, és lehetőleg ne kelljen érte sokat dolgozni, és ne ellenőrizzen senki. Nem is merem jellemezni ezt a mentalitást, hogy mindegy ki, csak adjon nekem. Gerincünket adjuk, csak jól éljünk. A biológiai szemünknek akarunk hinni, a lelki szemünk helyett. A biológia szemét pedig könnyű becsapni. Kísért a földhöz ragadtság az egészséges életvitel területén. Atya, én már így élek 40 éve, én már nem változtatok, mondják sokan. Bele ragadunk az egészségtelen kényelembe, a mozgásszegény mindennapokba, a mértéktelen és buta étkezésbe, a felelőtlen egészségrombolásba. Sorolhatnánk még. Kísért a földhöz ragadtság, mint ahogy Tamást is megkísértette. Ez a földhöz ragadtság nem csak a hitet teszi tönkre, hanem egyáltalán az ember lényegét, az emberségét. Ami reményteli, Jézus újra megalázkodik. Megmutatja a sebeit, nézd Tamás, itt vannak a sebeim. Úgy közeledik ehhez a földhöz ragadt emberhez, ahogy azt ő megérti. Ha hosszabb, rövidebb időre meg is kísért minket a földhöz ragadtság, Isten majd megtalálja annak módját, hogy hogyan emeljen fel minket, hogy hogyan rázzon fel minket, hogy értsünk a szóból.
Krisztus húsvétja az én húsvétom. Krisztus feltámadása az én föltámadásom. Ez a címe Bacsoka Pál atya írásának. Az egykori görögkatolikus püspöki helynök mai feltámadásaink, újrakezdéseink lehetőségeiről elmélkedik úgy, hogy a nagy titok szemléléséhez a keleti egyház feltámadás ikonját állítja elénk. Gondolatait Mohai Gábor előadó művész tolmácsolja.
60-as években az egyik Borsod megyei községben voltam lelkész néhány évig. Ott az volt a szokás, mint sok más községben is, hogy a húsvéti feltámadásra még a hajnali pirkadás előtt gyülekeztünk. És mire vége lett a feltámadási körmenetnek, akkorra kelt föl a nap. Az Isten tiszteletnek és a természet ébredésének ez az egybeesése csodálatosan érzékeltette mindazt, amit húsvét jelent. Átmenet, héberül pászka, a halál és bűn sötétségéből az élet fényességébe. Mert a halálból az életre és a földről az égbe átvitt minket Krisztus Istenünk, kik az ő győzelmét énekeljük. Átvitt minket. Már megtörtént az átmenet, és ez nagyon lényeges. Nem csupán a ködös, sokunk előtt szinte meseszerűnek ható jövőben bekövetkező esemény a nagy feltámadás, hanem már megtörtént. Igaz, én nem támadtam fel, és mindannyian előtte vagyunk ennek a nagy feltámadásnak. De vannak életünkben, ha szabad ezeket így nevezni, kis feltámadások. Gondoljunk csak a bűnös asszony esetére, aki Simon farizeus házában olajjal kente meg Jézus lábát, könnyeivel öntözte, hajával törölgette. Nem volt-e számára feltámadás, amikor meghallotta Jézus áldott szavát? Hited megszabadított, menj békével! Vagy a mindenkitől lenézett, megvetett Zakeus története. Ma üdvösség köszöntött e házra. Nem volt-e számára a bűnből, a megvetettségből való feltámadás hallani e szavakat? A jerikói vaknak mondott szó. Menj, hited meggyógyított téged. És sorolhatnám a történeteket, melyek mind egy-egy ilyen kis feltámadásnak a tanúi. És ha rágondolunk a magunk életére, a magunk kis feltámadásaira, bizony sokszor, nagyon sokszor hallottuk ezeket az életadó szavakat, minden gyónás után. Menj békével! Minden szent áldozáskor, lelkem és testem meggyógyulására. Minden liturgia áldásában, amely az életadó Krisztussal való közösségemet építi, erősíti. Mi, keresztények, már most belekóstolunk a feltámadás előízébe, részesedünk örömében, erejében. Úgy érezhetjük magunkat, mint az ikonképünk jobb oldalán, kezében botot tartó János apostol, aki még úton van, de már rávetődik a feltámadottból sugárzó fényesség. Ikonunk, mint általában a keleti húsvéti ikonok, Krisztusnak az alvilágba való leszállását ábrázolja. Péter apostol levelében olvassuk, teste szerint megölték ugyan, de a lélek életre keltette. Így elment a börtönben sínylődő lelkekhez is. A börtön, az alvilág, a pokol. Jézus lábai alatt a pokol ledöntött kapui, zárai, kulcsai szanaszét hevernek. Az üdvözítő kézen fogva kivezeti Ádámot és Évát a halálból. Az ikon bal oldalán keresztelő Szent János, aki mintegy bemutatja az alvilágban várakozó igazaknak, Salamonnak, Dávidnak és a többieknek, az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Így énekeljük ezt az egyik szombati vecsernyében. Rettegéssel nyíltak meg előtted, Uram, a halál kapui, a pokol ajtónállói pedig látván téged megfélemlettek. Mert az érckapukat összetörted, a vaszárakat elhárítottad, és kivezettél bennünket a sötétségből és a halál árnyékából, és kötelékeinket feloldottad. A kép alján a megkötözött alak a bűnt és a halált jelképezi. A te kereszteddel, Krisztus üdvözítő, a halál uralma megbontatott, és az ördög csalárdsága megszűnt. Ezért az én legnagyobb ünnepem a húsvét. Az ünnepek királyi és uralkodói ünnepe, és az ünnepélyek ünnepe. Mert Krisztus húsvétje az enyém is. Krisztus feltámadása az enyém is. Tegnap veled temetkeztem el, Krisztus. Veled ébredek ma, a feltámadóval. Már isszuk az új italt, a Krisztus sírjából csörgedező halhatatlanság forrását. Részesedünk a szőlőtőke új terméséből, és reményünk valósult át, teljes hittel várván. Örvendezzünk!
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban megismételjük a Kázsmér Veronikával, a görögkatolikus kurzió világi elnökével készült beszélgetésünket, melyben a közösség 25 éves múltjáról beszélt.
Szeretettel köszöntöm Kázsmér Veronikát, a Máriapócsi görögkatolikus kurziló világi elnökét. 25 éve alakult meg a görögkatolikus kurziló Máriapócson, és Veronika 24 éve ennek a kurzilónak a lelkes híve. És még mielőtt belemennénk abba, hogy hogyan is néz ki a Máriapócsi görögkatolikus kurziló, arra kérem Veronikát, hogy először általánosságban a kurzilónak a hivatását, a kurzilónak a lényegét foglalja össze a hallgatóknak.
A kurzió egy spanyol szó, és igazából a megnevezés úgy hangzik teljességében, hogy kurzió de Christiandad, tehát a kereszténység kurzusa, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon rövid kis hétvége, mert ugye 3 nap az egész, ez alatt a hétvége alatt próbáljuk az ott megjelenteket egy kicsit közelebb vinni Krisztushoz, megismertetni egyáltalán Krisztussal, és én azt szoktam mondani, amikor hívok valakit erre az összejövetelre, hogy a leges-leges legjobb ebben a hétvégében az, hogy gyakorlatilag mindenféle teljesítmény nélkül szeretnek minket ott 3 napig. Szeretjük egymást, szeretjük a másikat, megszerethetjük magunkat is, mert erre is sok esély van. Gyakorlatilag rá döbbenhetünk arra, hogy Isten mennyire szeretett gyermekei vagyunk.
Eredetileg 7 napos volt, ugye, Spanyolországban ez a lelki gyakorlat?
Igen, 7 napos volt, de aztán ugye felgyorsult a világ, mindenkinek az idő lett a legbecsesebb, és egyre kevesebbet tudott áldozni, bármire is szerintem. És így a kurzió is már a múlt század végén jelentősen átalakult, és 3 naposra csökkent a részvételi idő.
25 éve még Veronika akkor nem volt tagja a kurziló megalapításának, viszont azért gondolom, hogy hallott történetet, hogy hogyan is indult el.
Ugye két oldalról jött Magyarországra a kurzió. Az egyik ága, amit Böjti Tamás atyának köszönhetünk, Isten nyugtassa őt, ő egy jezsuita szerzetes volt, Kanadából hozta nekünk a kurziót. A másik ága, Gál Jenő atya, ő egy verbita szerzetes volt, ő is már csak az angyalokkal együtt szurkol a kurziónak itt Magyarországon. Ő pedig valahonnan Dél-Amerikában, talán Argentinából jött, vagy Venezuelából jött haza, és onnan hozta nekünk a kurziót. Ez a két ág egy ideig külön, tehát egymástól függetlenül működött, de aztán lett egy igény arra, hogy kis ország vagyunk, nem feltétlenül kell itt két irányba, meg nem is húztunk két irányba. Tájszólásbeli különbségek voltak, de a lényeg az ugyanaz volt, így megalakult egy nemzeti titkárság, és most ennek a magyarországi nemzeti titkárságnak a felügyelete alatt működik gyakorlatilag minden egyházmegyében, vagy majdnem minden egyházmegyében kurzió Magyarországon. És így módon a görög katolikusság is csatlakozott. Valamikor 99-ben végezték az első görög katolikusok a kurziót Mária Pócson, még a római testvéreinknél, és amikor ők megtapasztalták ezt a csodát, akkor rögtön jelezték is a saját egyházközségeikben papjaiknak is, hogy ez bizony nálunk is lenne tere és helye, és ha nem, akkor teremteni kell. És így Mária Pócson indult el az első görögkatolikus kurzió valamikor 2000-ben, és hát ez a mag, ők még, hál' Istennek, sokan köztünk vannak, akik ezt a kurziót elvégezték, ők indították el először segítséggel, mert ugye a római testvéreink jöttek, és szervezték, és tanították meg, hogy ezt hogy is kell csinálni, és akkor valamikor a 2000-es évek elejére nőtte ki magát annyira a görögkatolikus kurzió, hogy már saját erővel dolgoztunk. Tehát a kurziót végzettek álltak be a szervezési munkálatokba, és megalakulhatott gyakorlatilag a görögkatolikus titkárság is.
Országosan körülbelül hány kurzió tag van így a összes egyházat nézve?
Hát, ezt nehéz megmondani, nem tudom. Igazából nincs rálátásom a római testvéreknek a statisztikáira. Azt tudom, hogy Mária Pócson tartunk a 48. kurziónál, ez lesz most tavasszal, és hogyha ezt a 48 kurziót csak 20 fős átlag létszámmal számoljuk, akkor is már több mint 2000. Ettől a létszámtól valószínűleg sokkal többen vagyunk, 2500, talán 3000-en is lehetünk, mert az elején nagyon nagy létszámú kurziók voltak, tehát nagy volt a lendület, és volt olyan, hogy 40 fős jelölt társaság jött össze, úgyhogy, és nem is egyszer volt erre példa, de 30-as, tehát nagyobb létszámmal mentünk, ezért én úgy gondolom, hogy 3000 alatt, de 2000 fölött lehetünk mi görögkatolikus kurziósok.
És én országosan egy ilyen 20 000 főt hallottam, és akkor térjünk rá arra, kedves Veronika, hogy te hogyan kapcsolódtál a kurzilóba 2002-ben?
2001-ben került hozzánk Polgári László atya parókusként, és ő már ekkor csinálta a kurziót, tehát ő gyakorlatilag Mária Pócsról került ide hozzánk, és Mária Pócson ugye már akkor tartotta a kurzió, már több kurzuson is túl voltak, és ő akkor itt, mint szűz területet, Sajó Pál falát kezdte föltörni, és küldött nagyon sok embert a kurzióba. Én először folyton elugráltam a kérés elől, tehát mindig volt valami más és fontosabb, és egyszer helyzetbe hozott olyan módon, hogy megjelent itt az ajtóba, és kezembe nyomta a jelentkezési lapot, és már nem volt hova hátrálni, úgyhogy alá kellett írnom, és szerintem életem legjobb döntését hoztam meg akkor, és 2002. március idusán elmentem Mária Pócsra, és hát igen, megtörtént a csoda, és azóta is lelkes híve is, és hát mondhatom úgy, szerintelenül mozgatórugója vagyok a Mária Pócsi kurziónak.
2010-től volt egy nagyobb változás?
Igen, 2010-ben az akkori vezetőnk, Verebb Géza úgy gondolta, hogy leteszi a lantot, és akkor a tagság engem választott az ő helyére, és 2010 óta gyakorlatilag viszem ezt a pozíciót, és tényleg tolom, amennyire csak erőmből telik a kurzió szekerét. Már most a legutolsó grémiumon jeleztem, hogy ez már így nem egészséges, tehát ilyen jöjjenek a fiatalok és csinálják. Nagyon sok minden volt útközben, tehát a Covid-tól kezdve minden olyan dolog hátráltatta ezt a döntést, de most végül is megszületett, és úgy gondolom, hogy tehát itt most 3 évre vállaltam tavaly még a vezetést, és utána fiatalítás lesz mindenképpen, mert én leteszem a lantot, ahogy tette annak idején Verebb Géza, hogy ne álljunk a fejlődés útjába.
A kurziló magát egy ilyen titok övezi, de azt el kell mondani, hogy nem azért övezi titok, mert egy olyan dolog történik a lelki gyakorlat során, ami akár rossz lehet az embereknek, hanem hogy ez a katarzis, ami ott történik, az tényleg meglepetés legyen. mégis így meghívni embereket, hogy jöjjenek el, mert nagyon jó lesz, de nem tudok róla beszélni, ez neked nem jelentett kihívást az elején?
De persze, meg nagyon izgatott az, hogy mi lehet az, amit nem lehet elmondani. És aztán persze megértettem, és aztán úgy fogalmaztam meg magamnak, már itt a hosszú évek alatt, hogy nincs ebbe semmi rossz szó erre, hogy titok. Itt meglepetés van. És mindenki, akit ért már meglepetés, tudja, hogy mennyivel kevesebb lett volna az élmény, hogyha valaki azt előre elárulja. És ugyanezt történik a kurzióban is. Nagyon sok szép meglepetéssel készülünk a jelölteknek, amit udvariatlanság lenne, és hát gyilkosság valamilyen szinten elárulni, és összesen ez az a titokzatosság, ami körbelengi a kurziót, mert azt nyugodtan el lehet mondani bárkinek, hogy gyere el, civileket fogsz hallgatni, atyákat fogsz hallgatni, tanításokat fogsz hallgatni, életpéldákat fogsz hallgatni, ebbe semmi titok nincs. Ez egy lelki gyakorlat is lehet ilyen formán, mint ahogy egy kicsit talán az is, de ezeket a apró kis meglepetéseket, ami itt a kalácsban a mazsola, azt nem szeretnénk, ha bárki is elárulná, mert kisebbíti az élményét annak, akit oda küld. Tehát összesen ennyiről van szó szerintem.
Ami szerintem egy hatalmas húzása, ha szabad így fogalmazni a kurzírónak, hogy tényleg, ahogy említetted, a civilekre is nagyon épít. És most nagyon sok szó esik arról, hogy az egyház megreformálásában a civileknek is meg kell adni az erőt és a kitartást és a szolgáló kezet, hogy ők is építsék az egyházunkat, és ne csak a papság püspökök kezében legyen ez a, vagy a hátán legyen ez a súly, és a kurzíló pedig pont ennek a civil erőnek is a megnyilvánulása.
Igazából erre jött létre. Annak idején Majorkán, ugye, túl voltak a világégésen, túl voltak egy frankó rezsimen, ami ugye nem bánt kesztyűskézzel a klérussal, rengetegen estek áldozatul, apácák, papok, püspökök, templomokat bontottak el, tehát ott is a Hervász püspök pont ezt látta meg, hogy itt saját erőből újraépítkezni, mert ott gyakorlatilag szinte újra kellett építkezni, ez nem fog menni. És így találta azt ki, hogy civileket von be az evangelizálásba gyakorlatilag. És ugye itt ő szépen összesimogatta a Santiago de Compostellai zarándoklattal, ott arra eleve összehívtak rengeteg fiatalt, nem fiatalt, és őket készítették föl erre a zarándok útra, és ezen az egy ilyen felkészítő kurzuson vett részt ugye az Eduardo Boninak, ami alapító atyánk, és a Hervász püspökkel kicsit összefésülve a gondolataikat jöttek arra rá, hogy abból berítve egy alapot, és egy picit átgondolva és kitalálva azt, hogy hogyan is lehetne tényleg bevonni a civileket, ott volt a mi első kurziónk gyakorlatilag, és ez onnan nőtte ki magát. Ez a múlt század 40-es évei gyakorlatilag, 40 és 50 között történt ennek gyakorlatilag az alapja, ennek a lerakása, és igen, kimondott cél volt az, hogy vonjuk be a civileket, mert nem győzik a papok a munkát, kell, hogy segítség jöjjön a civilek részéről.
Biztos, hogy a 24 év alatt rengeteg hatalmas pálfordulást láttál, amit a kurzíró elért az emberek életében. Nekem is novemberben volt szerencsém elvégezni, és ott egy ilyen mondatot hallottam, hogy nem váltam volna el, hogyha évekkel ezelőtt hamarabb tudok eljutni a kurzílóra, ez nekem nagyon megdöbbentő volt. Te is láttál már pár emberi sorsot, akit megváltoztatott a kurzíró.
Igen, ugye a kurzíróról tudni kell, hogy külön van lányoknak, külön van férfiaknak, és nyilvánvalóan én a lányok oldaláról látom ezt a történetet. Igen, házasságok mentődtek meg, rossz szóval mondva, tehát házasságokat sikerült megmenteni, és ami az én különös gyönyörűségem ebben a kurzióban, hogy nagyon sok baba született az imádságok által nyilván, tehát sokat imádkoztunk gyermekáldásért, és sok meghallgatás történt. Tehát vannak gyermekek, akikről tudjuk, hogy ők kurziós babák. Tehát itt a női kurzióban ez nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog szerintem.
És sok csoda is történt, tehát olyan betegségekből gyógyultak meg emberek, amiket már az orvostudomány nem tudott megmagyarázni. Ezt csak itt ebbe a kis görögkatolikus körbe is mondhatjuk.
Igen, 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 igen. Tehát Mária Pócson a csodák földjén vagyunk. Tehát ott a szűzanya lábainál ezt megélni, magát a kurziót, és utána Szokták mondani, hogy mindenkivel akkora csoda eshet meg, amekkorát el tud képzelni. És hogyha ott kinyílik a szív, a lélek és a fantázia, ott tényleg csodák esnek meg, és valóban gyógyulások, és mondom, ilyen fajta csodák is, mint gyermekek születése követte egy-egy kurziót.
Felmondattal említetted, hogy barátságok szövődnek, tehát akik együtt végzik el a kurzilót, azok egy ilyen köteléknek a birtokába kerülnek, és van egy köszönés is, a Decolores, amivel egymást köszöntik a kurziló tagok már életük végéig. Ez mit jelent, ez a köszönés?
Ez is egy spanyol szó, ugye a gyökereink Spanyolországból erednek. Decolores, színes pompás. Színes pompás, mint mi emberek vagyunk, mint a kereszténység maga, tehát ez szerintem teljesen helyén való, hogy így köszöntjük egymást. És igen, ez furcsa, mert ha magam példáját mondhatom, szembe lakik a barátnőm, akivel egészen 2002-ig gyakorlatilag jó ismerősi viszonyban voltunk. Tehát köszöntük egymásnak, tudtuk egymásról, hogy kik vagyunk, és együtt éltük át a kurziót. És onnantól kezdve tudom, hogy ő az az ember az én életemben, akire vakon rá bízhatom magam. És ő is ugyanígy lehet ezzel, mert magamat ismerve pontosan úgy tennék én is, ha ő ezt tenné velem, hogy ide bízza magát. Inam szakadtáig tenném, hogy jó legyen neki. És ha ez nem történik meg 2002-ben, már mint az, hogy elmegyünk a kurzióba együtt, akkor ez valószínűleg sosem derül ki. És ugyanígy mondhatnám, volt házi orvosunkat, Katikát, akivel addig volt egy házi orvos beteg viszony, és ott alakult, tehát ez egy nagyon mély barátsága. Katika az, akivel minden gondolatomat meg tudom osztani. Ő az én legfőbb cenzorom, bírám, bármiféle anyagot kell valahova leadnom, megírnom, ő a korrektorom, és ugyanígy vagyok én ő vele, hogyha neki kell valami hirtelen, nézd már rád, hogy nem maradt-e benne, de akkor itt pedig én. Tehát ezek érdekes dolgok, hogy mintha hályog lett volna a szemünkön, amit a kurzió sikerült szétoszlassam.
És említetted, hogy mindig sikerült kicsusszannod a meghívás elől, és ugyanezt mondhatjuk a testvéredről, Gáborról is, aki most meg már a férfi kurzilónak, a februári kurzilónak a rektora lesz. Őt hogyan sikerült Polgári László atyának meghívnia?
Ott már könnyű dolga volt Polgári atyának, mert azért, amikor én hazajöttem a kurzióról, ők azért látták, hogy itt valami történt. Tehát nyilván az én viselkedésemben is, itthon is láthatóvá, vagy legalábbis érezhetővé vált, hogy ott valami megváltozott, és hát gyakorlatilag én ezt nem is kérdésként vetettem fel, hanem mondtam a két tesómnak, hogy akkor ezt nektek is el kell menni, és meg kell tapasztalni, és Gabi soha nem vitatkozott velem, tehát mi ilyen testvérek vagyunk, hogy elfogadjuk egymás véleményét, és ő nem. A tesóm, a lánytesóm, ő keményebb dió volt, ő kicsit később vett részt ezen, de végül is ő is belátta, hogy igen, ezt kár lett volna kihagyni. Úgyhogy nálunk a család elég jól beiskolázott ilyen szám. A férjem is elvégezte, most fog menni talán a férfi kurzióra a lánytesómnak a férje. Úgyhogy most már ő is bekerül a körönbelülre, úgyhogy itt a családban nálunk mondhatom, hogy kurziós család vagyunk.
Ez lehet a legnehezebb, amikor egy házas párból az egyikőjük elvégzi, és nem tudja évekig rávenni a másikat, főleg szerintem így a hölgyeknél, aki a feleség elvégezte a kurzilót, nem tudja a férjét rávenni, hogy menjen el, és akkor emiatt ő tudja, hogy mit veszít. De itt nem is csak a házasokról van szó, hanem mondjuk egy testvért is. Ezt saját magamon is látom, hogy eddig hiába én 10 embert akartam meghívni, és abból, ha 2 eljön, akkor örültem volna, és már a februári kezdés mindjárt itt van, és egy embernél vagyok, akit meg tudtam hívni, és ez nagyon érdekes, hogy ez a kettőség, hogy szereted azt a szerettedet, és mégse tudod neki elmondani, hogy mennyire jó lenne, ha elmennél.
Erre is ad egyfajta megoldást a kurzió, ugye? Előbb beszéld meg Istennel, aztán beszélj az emberrel. Aztán, ha ez a két dolog összecseng, ott már nincs sok dolgod, mert akkor meg fog születni a jó döntés. Egyszerűen ki kell imádkozni. Van olyan ember, akiért évekig kell imádkozni, hogy a jó Isten azt mondja végre, hogy na, akkor menjél, mert ott a helyed. Hát, akinek meg nem ott a helye, akkor annak nem én vagyok az embere, és nem nekem kell őt ide eljuttatni, hanem majd valami más módon.
Meg ezt is azért ki kell mondani, hogy nagyon-nagyon kevés százalékba, de te is látod, hogy azért ki kell mondanunk, hogy nem mindenkinek való a kurziló.
Nem. Abszolút nem. A kurzióba betettek fékeket az alapító atyák, és nagyon bölcsen. Eleve van egy korhatár. Tehát az alapkorhatár a minimum a 25 év, a maximum, hát régebben az 55 év volt, de most már 65 évig engedjük, hogy jelentkezzenek jelöltek. Ugyanis a kurzió adhat egy olyan fordulatot az életemben, ami mindent jobbá tehet. Viszont egy 25 éves alatti éretlen személyiségnél, hát ő egy boldog ember, hát őt még nem gyötörte meg az élet, ugyan mit fordítson rajta ez az egész. Nyilván lesz egy szép élménye a hétvégéről, nagyon fogja értékelni azokat a pici meglepetéseket, amiket mi ott elétárunk, vagy vele meglepjük, de úgy nagyon nem fog az élete ettől gyökeresen megváltozni. És ugyanez a helyzet 55 év felett. Aki egy kialakult vallásossággal, hitrendszerre rendelkezik, elmegy a templomba, elmondja, jó kapcsolatban van Istennel, beszélget vele, azon nem. Aki pedig ezt nem teszi 55 éves kor felett, azt meg nehezen fogjuk tudni rávenni az, hogy az életét, vagy nem tudjuk meggyőzni, vagy kevésbé meggyőzhető arról, hogy neki mit kéne tennie. Tehát ezért ezek a... És arról nem is beszélve, hogy ugye 3 nap, ez elég intenzív tanfolyam, és hogyha valaki fizikálisan erre már nehezen kapható, akkor már tényleg nincs ott a helye. Tehát ezért ezek a fékekbe vannak építve. Nem ajánlható Frisz Jazzban lévőnek a kurzió. Itt elég nagy mélységeket szántunk az előadásokkal, az atyák, a civil munkatársok, az életpéldáikkal. Nem biztos, hogy egy Frisz Jazzban lévőnek ez ír a sebeire. Tehát ott egy kicsit időnek el kell telnie, hogy ő ezt úgy fogadja be, hogy segítség számára. Ugyanígy nem ajánlható pszichés betegeknek. Nagyon össze tud törni. Tehát amikor az önvizsgálat csak egy picinke szintjén is túljutunk, egy pszichés betegettől megriadhat, összeomolhat, nem szabad, ezt nem szabad velük megkockáztatni. Nem szabad függőségben szenvedőket odavinni. Tehát alkoholisták, drogosok, ez nem az ő pályájuk. Tehát ők, itt szabályok vannak, amiket el kell fogadni, és ők eleve nem tudnak szabálykövetők lenni a függőségük okán. Tehát nekik is semmiképpen nem ajánlható. Egyebekben pedig bárkit szívesen látunk, mert legyen hívő vagy nem hívő, ateista vagy nem ateista, az, amit ott hall, az mindenképpen a javára válhat. Tehát a kurzió 3 napja mindenképpen megadja a jó fordulat esélyét.
És még vallási kötöttség sincs, mert a hiába görögkatolikus kurzió Mária Pócson, de volt római testvér is, református testvér is.
Igen, mindenkit szívesen látunk. Egy fajta tolerancia kell mondjuk a református testvérek részéről, mert ugye a görögkatolikus ritus szerint zajlanak a szertartások. Nagyon sokat fog hallani a görögkatolikus ritusról, mert liturgia magyarázatot fog. De én úgy gondolom, hogy ez az általános műveltségét fogja csak szélesíteni annak, aki reformátusként odaül. És még az is lehet, hogy felkelti az érdeklődését, és tényleg jó szívvel végig is hallgatják legtöbben ezt a fajta tanítást.
A személyiségét erősítheti, megmondhatjuk, az Isten kapcsolatát, és a házasságban való tudatosságát is.
Igen, ez a 3 így együtt. Ez a csoda megadódhat Mária Pócson, hogy mindháromban erősítheti a résztvevőket, igen.
Vannak utótalálkozók, ultreának hívják. Ezek hogyan zajlanak, és mi az értelmük?
Az ultreja, az maga a szó azt jelenti, hogy előre. Tehát ez egy biztatás, amikor erre a bizonyos Santiago de Compostellai zarándoklatra mennek az ott résztvevők, akkor egymást biztatják így, hogy ultreja, ultreja, előre, előre. És gyakorlatilag ezek az ultraják is azt a célt szolgálják, amiért maga a kurziót is létrehozták, hogy kis csoportokként működjenek tovább azok az emberek, akik részt vesznek a kurzióban, vagy legalábbis hazamenve próbáljanak alkotni. 2-3 ember az már egy kis csoport. Ha meg bővebb a csoport, az csak jó. Tehát küldjék az embereket a kurzióba is, és a kis csoportokban működjenek tovább. És ezeknek a kis csoportoknak a lelki hitbéli megerősítését szolgálja a rendszeres találkozás egymással. Egymással és Istennel. Mert ugye legtöbbször Mária Pócsra szervezzük az ultrajákat, tehát a színhelyre, ahol maga a kurzió zajlott, és mindenki, aki részt vesz a helyszín, adott, hogy lélekben erősödjön, hiszen a Mária Pócsi templomban vagyunk, a Mária Pócsi szűzanya lábainál. Másrészt társaiból, meg a társaitól kapott élményekből is erősödhet lelkileg, fejlődhet a hite, mert tanúságtevések vannak, elmeséljük gyakorlatilag egymásnak azt, ami nagyjából azóta történt, hogy utoljára láttuk egymást. Nyilván egyfajta útvonal ki van jelölve, tehát nem megyünk világba a tracsolással, és ezt mindenki nagyon szereti, és alig várja, hogy megnyilvánuljon egy-egy ilyen találkozón.
Elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben Kázsmér Veronika a